2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Áldozatsegítő szakjogászképzést indít a Miskolci Egyetem, edukációs foglalkozásokat is tart a Sátoraljaújhelyi Bortemplom, kamionnal ütközött és kisiklott egy Debrecenből Tiszalökre tartó vonat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Áldozatsegítő szakjogászképzést indít a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara az Igazságügyi Minisztérium szakmai támogatásával. Az országban egyedülálló kurzust hivatalosan az Igazságügyi Tárca és az Egyetem közötti együttműködési megállapodás kibővítésének ünnepélyes aláírásán jelentették be. A képzésben így olyan kompetenciák kapnak helyet, mint például a bűnmegelőzés, a kommunikáció, a jogi intézményi környezet megismertetése, valamint a tématerülethez kötődő hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok beépítése a tananyagba. A részletekről Répási Róbertet, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesét hallják.
Egy évvel ezelőtt Tuzson Bence igazságügyminiszter kötött megállapodást a Miskolci Egyetemmel, tehát az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Egyetem együttműködése már egy évre tekint vissza. Az első évben nem jogász szakemberek számára egy úgynevezett jogi szakokleveles továbbképzést indította a Miskolci Egyetem. Olyan segítő szakmából jövő, karitatív szakmákból jövő, karitatív szervezeteknek dolgozó emberek kaphatják meg ezt a diplomát, akik nem feltétlenül jogi tudást, hanem a tényleg azt mondom, hogy a karitatív és segítő szakmának minden fortéját, minden hozzáállását jól ismerik. De a most kötött megállapodás, pontosabban egy megállapodás bővítése, tehát tulajdonképpen ezt kiegészítettük a korábbi megállapodásunkat, ez lehetővé teszi, hogy szakjogászokat képezzenek. A jogászok alapjaiban megkapják természetesen a büntető eljárás és a sértetti jogokra vonatkozó képzést, de az áldozati jogok és maga az áldozat fogalma is szélesebb, mint a büntetőjogi sértett fogalma. Mert áldozat lehet az is, aki nem közvetlen áldozata egy bűncselekménynek, hanem például hozzátartozója. Gondoljunk csak arra, hogy valaki, aki elveszíti a hozzátartozóját egy bűncselekményben, az ugyanúgy áldozatnak tekinthető, és így is szól a törvény, hogy nekünk azokat is segítenünk kell, akik közvetlenül nem érintettek a bűncselekményben, de hatással elkerültek. Vagy a gyermekek. A gyermekek. A 14 éven aluli gyermekek, akik számos esetben sajnos elszenvednek egy bűncselekményt. Ezekre a képzettségekre, tehát ezekre a kompetenciákra fog majd épülni ez az új szakjogászképzés, hogy ne csak büntetőjogról, hanem kifejezetten áldozati jogokról halljanak az itt diplomát szerző szakemberek. Van egy áldozatsegítő törvényünk, ami lassan 20 éves törvény, illetve az Európai Uniónak is van egy áldozatvédelmi irányelve, amit egyébként folyamatosan fejleszt az Európai Unió. Ezek a jogi keretek, hogy így mondjam. Ez a törvény megmondja, hogy az állam köteles segíteni az áldozatoknak, a bűncselekmények áldozatainak, tehát vannak jogaik az áldozatoknak, így joguk van például érzelmi támogatásra, pszichológiai tanácsadásra, krízis helyzetben, tehát válsághelyzetben megkapnak minden támogatást, jogi képviseletet is akár, vagy jogi tanácsadást megkapnak, és adott esetben például anyagi támogatást is kaphatnak, mert aki krízis helyzetbe kerül azáltal, hogy ellopják tőle például az utolsó havi nyugdíját, és nincsen semmilyen jövedelme, az támogatást is kaphat az államtól. Tehát megmondja a törvény, hogy milyen támogatást kaphatnak. De ugye az áldozatokkal való bánásmód, a velük való foglalkozás, az, hogy hogyan kell az ő problémájukat feltárni, hogyan kell számukra megadni a szükséges felvilágosítást, ez egy tudás, és ezt a tudást egy egyetemen mostantól kezdve oktatni fogják. Egyébként azoknak is oktatni fogják, akik nem működnek ebben az áldozatsegítő szolgálatban. Jelenleg az áldozatsegítő szolgálatnak két pillére van, az áldozatsegítő központok és a kormányhivatal. A kormányhivatalban kapják meg a pénzügyi segítséget, a hatósági döntéseket hoz a kormányhivatal, míg az áldozatsegítő központokban szakemberek foglalkoznak személyesen, elbeszélgetnek az áldozatokkal és segítséget nyújtanak. Úgyhogy mind a két szempont, tehát a jogi szempont is és a humánum is fejlődik azáltal, hogy egy új jogászképzés indulhat ezzel a mai nappal. Tudni kell, hogy ez egy továbbképzés. Tehát tulajdonképpen azok, akik már valamilyen módon kapcsolódnak az áldozatsegítéshez, vagy azért, mert kifejezetten ez a fő munkájuk, tehát főállásban áldozatsegítők, vagy pedig azért, mert a munkájuk során, mondjuk a karitatív munkájuk során, vagy akár a jogi munkájuk során ügyvédek is mondjuk találkozhatnak ugye sértettekkel, és ezek az emberek, akik találkoznak az áldozatokkal, és az áldozatok jogait próbálják érvényesíteni, segíteni őket a jogaiknak az érvényesítésében, ezek most kapnak egy olyan tudást, hogy merre is induljanak. Ha valaki hozzáfordul akár egy ügyvédhez, akár egy olyan szakemberhez, aki nem főállású áldozatsegítő, de hát tudnia kell, hogy hogyan segített egy bűncselekmény áldozatának.
A Madarak és Fák napja alkalmából az intézmény udvarán található faállomány fiatalítása okán is 4 facsemetét ültettek el az Egri Balassi Bálint általános iskola udvarán. A kezdeményezésről előbb Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját kérdezik Lész Bálta.
Többes funkciót tölt be ez a mai faültetés. Tavaly tavasszal kötöttünk egy együttműködési megállapodást az Egererdő ZRT és az Egri Tankerületi Központ, és a korábbi formális kapcsolatot intézményesített keretek közé tereltük így a két szervezet, és ennek az együttműködésnek a keretében immáron másodszor ebben a tanévben, hogy az első ősszel volt az első ilyen faültetési program a Egri Pásztorvölgyi Általános Iskolában, és most tavasszal folytatódik itt a Balassi Bálint Általános Iskolában 4 darab kislevelű hárs elültetésével, és hát külön apropója az együttműködésen túl ennek a faültetésnek az, hogy itt az elmúlt időszakban a iskola udvarán növényápolási feladatokat láttak el, veszélyes fáknak a feldarabolása, gajazása történt meg. Ezeknek a pótlására is szánjuk ezeket az onnan elültetett fákat, és hogy a kérdésben is volt, május 10-e minden évben, immáron közel 100 éve a Madarak és Fák napja, ami elsősorban arra hivatott, hogy felhívja a társadalom, és a társadalom széles rétegein belül a felnövekvő társadalom a gyerekek figyelmét a természeti környezetünknek a védelmére, óvására, megismerésére.
Esetleg akkor van-e olyan további terv, hogy más általános vagy középiskolában is kaptak új fát?
Természetesen igen, hiszen ezt egy programként indítottuk el a tankerületi központtal, úgyhogy várjuk a javaslatokat a tankerületi központtól, várjuk a megkeresést, és természetesen ennek az együttműködésnek a keretén belül várható még további intézményekben is ilyen program.
A faültetésen részt vett dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, aki elmondta, nem csak politikusként, képviselőként, hanem magánemberként is fontosnak tartja a természetvédelmét.
Balassiban ki kellett vágni az előregedett és veszélyessé vált nagy nyarakat, és hát ugye itt a tankerületi központ, az Egri tankerületi központ és az Egererdő közötti együttműködés kapcsán az Egererdő biztosította a fáknak a pótlását, és az iskola diákjai pedig, ahogy láthattuk is, közreműködtek ennek a kislevelű hársaknak az elültetésében. Megkapták az instrukciókat a gyerkőcök, hogy kísérjék figyelemmel a fáknak az életét, öntözzék, amíg ugye meg nem erednek, majd ezek illetőleg az új helyükön megtalálják az életfeltételeket, és utána pedig térjenek ide vissza, akár egy nemzedék múlva is, és nézzék meg, hogy mi lett abból a fákból, amiknek a elültetésében ők is közreműködtettek. Szóval szerintem is ez egy remek környezeti nevelésnek számít, azon túl, hogy minden fa nagyon kell tegerbe, hiszen a városunknak különösen a belső traktusában bizony kevés a fa.
Országgyűlési képviselőként, politikusként is nagyon fontosnak tartja ezt, hogy mondjuk a természetet, a gyerekeket tényleg az hát önnevelésben.
Igen, annál is inkább, mert a gyermekkorom meg a fiatalkorom az, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben a kert és a szőlőműveléshez kötődik, aztán felnőtt feje pedig a természethez, természetjáróként, vadászként, és így bizony tudom, hogy mennyire fontos a természet. Ha elszakadunk a természettől, még jobban, mint amennyire sajnos itt a városi létforma ezt magával hozza, akkor nagy bajba leszünk, mert a természet az mégis az alapja minden emberi életnek.
Edukációs foglalkozásokat is tart a közelmúltban megnyílt sátoraljóújhelyi bortemplom. Főleg a turizmus, vendéglátás, borászat és szőlészet képzéseken tanuló diákok számára jelent egyfajta identitás erősítést a múzeum interaktív tárlata, amely a bor és szőlő térségben betöltött szerepét mutatja be, mondta el Ökrös Marian vezető.
Nagyon fontos megszólítani azokat a fiatalokat, akik sátoraljóújhelyen élnek, itt tanulnak, természetesen az agglomerációból érkező diákokat is. Azt gondolom, hogy az identitástudatnak nagyon fontos eleme része, hogy hol élünk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és miért éppen ilyenek vagyunk. A bortemplom egyediségéből fakadóan rengeteg információval tudja ezeket az identitástudatot erősíteni a mai fiatalok számára, főleg, hogy éppen egy olyan csoport távozott el az előbb tőlünk, akik turisztikai és vendéglátószakon tanulnak. A bortemplom rendkívül színes komplexum. Azon túlmenően, hogy kulturális élményeket is szereznek, és megismerhetik a bortemplom történetét, történelmét, az aszú készítésének csínyát, bínyát egy különleges immerzív kiállításnak a kíséretében, nagyon sok ismeretet kapnak a hely történetből is. Várjuk őket azokkal az információkkal, hogy a Rákócziak földjén milyen különleges élmények várják a turisztikát, iránt érdeklődő ide látogatókat, akár külföldieket, de kapcsolatszolgáltatásokat is bemutatunk nekik, hogy hogy működik egy látogatóközpontnak a recepciója, vagy egyáltalán a vendégek elkísérése, elkalauzolása egy borvidékre. Itt képet kapnak arról, hogy tulajdonképpen Tokaj, Tokaj-hegyalja, azonos Csátoralja Újhely és a Tokaj-hegyalja agglomerációval. A szőlőkultúrának a megtelepedése, a pálosoktól egészen a mai korokig, hogy hogyan készültek a borok régen, és milyen borok vannak mostanság, milyenek azok a szőlőfajták, illetve bor különlegességek, amivel meg tudjuk szólítani a gasztronómia iránt érdeklődőket. Érdeklő szemek, szempárok, és igyekszünk minden olyan középiskolást, akár általános iskolást is, aki befogadó erre, ide kalauzolni. A bortemplomban megszerezhetik azokat az egyediségeket, hogy miért egyedülálló, a világon egyedülálló a bortemplomnak. Nem csak a külseje, hanem maga a komplexitása is, ami az üzleti tervet kínálja az itt dolgozóknak, és ezen túlmenően a környékbe látogatók részére milyen szolgáltatásokat tud nyújtani, csomagokat, hogy bekapcsoljuk és becsatornázzuk azokat az attrakciókat Tokaj-hegy aljáról, mind a 27 településről, amelyik minőségi attrakciót tud bemutatni a környékre látogatóknak. És a természet azokat az intézményeket is, amelyek különleges programokkal tudják az ide látogatóknak a szolgáltatások minőségét javítani. Itt beleértem a gasztronómiát, azokat a múzeumokat, kastélyokat, várakat, és ugye számtalan olyan élmény éri őket, ami a boron kívül is kikacsintást nyújt az ide látogatóknak. És ami a bor történet, azt, hogy ott, itt olyan különleges pincesorok, amelyek levéltári anyagok is több mint 800 évre vissza kalauzolnak egy időkapszulán keresztül, próbálunk olyan érdekes előadásokkal előállni, élményszerűvé tesszük az ide látogatóknak azt, hogy van egy bortemplom, tudjanak róla, és működjenek közre, és jöjjenek el, és segítsék a munkánkat, akár azzal is, hogy csak kedvelik a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon az oldalunkat.
Kisiklott egy Debrecenből Tiszalökre tartó vonat, miután egy szárnyasokat szállító kamionnal ütközött Tiszavasváriban a Fehértói átjáróban, közölte honlapján a MÁV Inform. Az ütközés következtében a motorvonat tehát kisiklott, a balesetben a mozdonyvezetők könnyebben megsérültek. A helyszínelés, mentés és helyreállítás idejére a forgalom Tiszalök és Tiszavasvári között szünetelt, Tiszalök és Hajdúdörök között pótlóbusz szállította az utasokat. Végül az időjárásról. Holnap általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt a nap, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet kedden hajnalban -1 és +4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 12-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 35 éves a miskolci hajléktalan ellátás. Minden évben programokkal emlékeznek a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertjében a Madarak és Fák napjára. Május 30-ától kezdődik a Mátrai Bornapok. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központ fennállásának 35. évfordulója alkalmából jubileum ünnepséget szervezett a Magyar Vöröskereszt azért, hogy megköszönjék kollégáiknak az áldozatos munkájukat. Fülöp Attila, gondoskodás politikáért felelős államtitkár rádiónknak elmondta, hogy 2010 óta a kormány 16 milliárd forintra emelte a hajléktalan ellátásra szánt támogatást.
Minden olyan esemény, ami arról szól, hogy régóta fennáll egy szociális intézmény, az nem csak az intézménynek ünnep, nyilván 35 évet illik megünnepelni, mint ezért is vagyunk most itt, hanem ez egész területnek is fontos üzenet, arról a kitartásról, a feladatvárosról, arról a szolgálatról, ami alapvetően a közösségért való felelősségvállalást jelenti. A hajléktalan ellátás talán a legnehezebb műfaj a szociális területen. Azok, akik itt dolgoznak, akik 3,5 évtizedet teszik a munkájukat, azok mégiscsak a legnehezebb emberi sorsokba tudják a közösség felelősségvállalását megmutatni. Ha ez itt így működik 3,5 évtizede, akkor azt hiszem, hogy csak kalapot lehet emelni. Talán a legnehezebb ennek az összetettsége. Tehát a hajléktalan ellátórendszer az akkor is úgy tud működni jól, ha ott nagyon sok szervezet egymással összhangban működik. Kifelé csak azt látjuk, hogy van egy hajléktalan ellátóhely, rosszul, de hajléktalan szállónak szoktunk a köznyelven nevezni. De ugye emögött ott van egy szervezet, aki ezt fenntartja, ott van az önkormányzat, aki a feladat felelőse, ott van az állam, aki ehhez a pénzt adja és a jogszabályokat hozza, ott van emögött a rendőrség, a polgárőrség, a mentők, közös összefogása, mert azért itt sok vészhelyzet van, amit kezelni kell. Szóval rengeteg szervezet együttműködése az, aminek a nap végén annyi látszik, hogy van Miskolcon egy intézmény, ahol eljárnak hajléktalanokat. Szerintem ez a legfontosabb ebben. Ennek természetesen költségvetési támogatása is fontos, nem csak az elvégzett munka. Épp ezért az elmúlt években folyamatosan emeltük a hajléktalan ellátásra nyújtandó támogatást. Ma költségvetésben 16 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez 2010-ben még csak 7,5 milliárd forint volt, mert szükség van természetesen plusz forrás bevonásra, de még egyszer mondom, ami a legfontosabb, az az önkormányzatok, az állam, a civil, a egyházi fenntartók és az állami hatóságok közötti együttműködés és összhang.
Hogy látja, hogy ez a megyei szinten hajléktalan ellátásban ez a 35 év mennyire kuriózum?
Ugye a hajléktalan ellátó rendszer kiépítése önkormányzati feladat, azért az önkormányzati törvény szabályozza ezt ebből a szempontból egységesen, de azt gondolom, hogy Borsodaboly-Zemplénben és egyébként a Vöröskereszt munkája az országosan is ismert, tehát itt mégiscsak a nagyságrendjét tekintve egy olyan intézményről beszélünk, ami országosan is mértékadó intézmény. Nem változik az sehol, hogy ez önkormányzati feladat, de még egyszer mondom, ekkora mértékben, mennyiségben az ellátórendszerben fontos szerepet játszanak.
A minisztérium mennyire lehet hatással az itt dolgozóknak, így mondjuk a munkabérére?
Akik a hajléktalan ellátó rendszerben dolgoznak, ugyanúgy a szociális bértábla alapján kapják a bérüket. Az fontos nyilvánvalóan, hogy a szociális területen fenntartótól független finanszírozás van, tehát ha valaki állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartó, ugyanúgy megkapja, a civil fenntartó is ugyanúgy megkapja azokat a típusú támogatásokat, és a bérek tekintetében pedig van egy olyan jogszabály garantálása, garancia, ami az itt dolgozók bérét jelenti.
Hogy látja, hogy az itt dolgozók mentális egészségére mennyire lehet odafigyelni, vagy tudnak-e odafigyelni?
Fontos, hogy erre figyeljünk, ugye az alap normatíván, tehát azt, amit egy működésre kap egy intézmény, azon kívül minden évben kiírunk pályázatot. A hajléktalanokért közalapítvány minden évben kiír egy pályázatot, ennek mindig tematikái vannak. Ennek egyik része például a dolgozók mentális állapotára való odafigyelés, programok szervezése, csapatmunka szervezése. A szociális terület önmagában megterhelő lelkileg, pszichésen, nem csak fizikailag, és azt gondolom, hogy az fontos, hogy pont azért oda tudjunk erre figyelni, fontos az, hogy ezt lássuk is, és a fenntartók, az intézmény fenntartók is erre külön erőfeszítést tegyenek, hogy a saját munkavállalójuk a pszichés helyzetét javítani, vagy karban tartani tudják.
Minden évben megszervezik a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertjében a Madarak és Fák Napja alkalmából azt a programot, ahol a természet és környezetvédelmet célzó edukáció jegyében évről évre más óvodás és iskolás csoportokat fogadnak. Dr. Csabai Juditot, a Nyíregyházi Egyetem docensét hallják.
Nagyon örülünk, mikor óvodások jönnek, mert őket még talán meg lehet fogni az életük kezdetén és legelején a természet szeretetére, és megtanítani őket, hogy ez milyen fontos. Ugye később már nagyon-nagyon nehéz, aki eltávolodott, vagy nem szokta meg, a családban nem járnak kirándulni, nem járnak a természetbe, azokat a gyerekeket is megpróbáljuk elérni, de nagyon fontos a legelején az oktatás, tehát az óvodáskori oktatás, és mi látjuk itt, hogy az óvodáskorú gyerekek nagyon-nagyon nyitottak. Nagyon szeretik a természetet, nagyon szeretik a növényeket, tehát azt gondolom, hogy ezt kellene fönntartanunk végig az oktatásuk alatt, illetve a nevelésük alatt, hogy ez végig megmaradjon ennek a fontossága. De én úgy gondolom, hogy ez a generáció, aki most fölnők, szerencsések. Mert most már mi tudjuk, hogy ezt át kell adni. Most már ezt mi tudjuk, hogy ezt nem lehet kihagyni az oktatásból.
Most pedig Széchenyi Kolesz Áronit, a pedagógust hallják.
Általában ugye kicsi gyerekekkel vagyunk inkább itt, és őket nagyon érdekli, hiszen a környezeti nevelés sajnos az új oktatási rendszerben, a NAD-ban kivették, és első-másodikban nincs már környezetismeret, természetismeret óra, csak harmadik osztálytól tanulják, ezért igyekszünk mi is, hogy minél többet jöjjünk, vegyünk részt ezeken a rendezvényeken, és nagyon érdekli is őket a természetvédelem, az állatok, madarak, tehát nyitottak erre a gyerekek és szülők is.
A résztvevő gyerekek a Nyírerdő ZRT munkatársaival az év fáját, a korai juhart is elültették. Szokorovszki Géza ertészeti igazgatót hallják.
Nagyon örülünk, hogy idejében a korai juhar nyerte meg ezt a címet, ugyanis a Sóstói erdőben természetesen előfordul ez a fafaj, ezáltal mi is itt az erdőpedagógiai foglalkozásokon úgymond rá tudunk kötni, rá tudunk kapcsolni erre a juharra. Egy nagyon hálás, nagyon jó fafaj, mind erdészeti, mind kertészeti szempontból. Nagyon sok kertészeti változata is létezik, amit parkokba, utcafásításokba szoktak ültetni, de az erdőben is megállja a helyét, mert egy őshonos fafaj nagyon jól elősegíti a tölgynek a növekedését, és természetesen mondjuk a magjával, vagy akár a faanyagával tápanyagot nyújt az itt élő rovaroknak, madaraknak.
Május 30-ától kezdődik a Mátrai Bornapok, ahol több mint 30 mátrai borász várja majd az érdeklődőket. Lezajlottak a borversenyek is, az eredményeket pedig a Bornapok második napján hirdetik ki. Az idei bortermésről és az eseményen megtalálható választékról Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét hallják.
Idei mezőnynek nagyon örültünk, ugyanis 167 bor nevezett a borversenyre. Ez többé-kevésbé rekordnak mondható az elmúlt időszakban tekintve, és az eredmények is nagyon szép eredmények születtek, hiszen 60 aranyérmes, egy nagy aranyérmes borunk lett, és a többi bor is többnyire ezüstéremmel jutalmaztuk a bírálók. A kóstolás természetesen anonim módon történik, tehát a bírálók, most jelen esetben például a borvidéki borversenyen volt 4 szakmai zsűri, aki kimondottan a szakmának megfelelő procedúrát követve bírálta a borokat, és ezen kívül volt egy társadalmi zsűri, jogsűri, ami arról szól, hogy a fogyasztók is meg tudják mondani a véleményüket, hogy a szakmaiság mellett mi az, ami szerintük igazán elnyeri a tetszését a fogyasztóknak. Itt természetesen a bort végigvesszük a metódust. Ez úgy történik, hogy a kitöltött borokat először is ugye szemmel vesszük, szemrevételezzük, és a pontozásnál ilyen szempontok is vannak, hogy először is ugye a szín megállapítása arra pontot kap a bor, azt követően természetesen az illatokat is, azért is szoktuk így körbe-körbe forgatni, hogy az illatanyagok mind fel tudjanak szabadulni, amik a borban rejtőznek, és ezt követi effektíve a korty, amit nem túl gusztusosan körbe szoktuk forgatni mi borászok, vagy a borkóstolók a szánkba. Itt az ízjegyek tárulnak föl. Hát legtöbb esetben nyilván, mikor itt egy versenyen egy bíráló 40-50 bort is megkóstol, akkor arra nincs lehetőség, hogy le is nyeljük, kiköpjük, de azért várjuk, hogy a szánkban utána milyen élmény marad még. Arra szoktuk mondani, hogy rövid a bor, hosszú a bor, de itt a boroknál is a hosszúsággal szoktuk inkább ezt jellemezni, hogy mennyire hosszú egy bor, minél hosszabb, annál nagyobb beltartalmi értékkel, nagyobb élvezeti értékkel rendelkezik.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Új diákonussal gazdagodott az Egri főegyházmegye. Vajda Ferencet Ternyák Csaba egriesek szentelte fel Apcon, a zsúfolásig megtelt katolikus templomban 2025. május 11-én vasárnap. A főpásztort Varga József plébániai kormányzó köszöntötte, aki örömének adott hangot, hogy miután tavaly a felújított Szent István király templom átadása kapcsán járt náluk Ternyák Csaba érsek, most ismét egy örömteli eseményre érkezett a településre. Imádságos együttlétben vagyunk itt, a földi és a mennyei egyház együtt imádkozik és könyörög szentelendő testvérünkért, a hívekkel és a szentekkel, fogalmazott köszöntőjében Ternyák érsek. Elmondta, húsvét negyedik vasárnapja a jó pásztor vasárnapja, aki gondoskodik a rábízott nyájról, és kérte az új diákonust, tegyen így ő is. Vajda Ferencért imádkozunk, hogy hivatásában hűséges legyen egész életében, ebben a közösségben fog szolgálni, ahogy eddig is tette, de egyúttal a klérus tagja lesz, szolgálata nagy segítség a plébánosának, hangzott el.
Gondolj az első hét diákonus példájára, akiket arra választottak ki az apostolok, hogy az asztal szolgálatánál segítkezzenek. Legfontosabb feladatod éppen az egyházközségekben való szolgálat lesz. Ez az egyház életének sok területén megmutatkozhat, a leleményes szeretet mértéke szerint. Fő feladatod lesz az igehirdetés, a hitoktatás, a jegyes oktatás, a betegek látogatása és áldoztatása, temetés, esketés, és még mindaz, amivel plébánosod megbíz. Kedves Ferenc testvérem, azért, hogy ezeknek a rád váró feladatoknak meg tudj felelni, élj szoros egységben a Mesterrel. Végezd hűségesen a zsolozsmát, és törekedjél arra, hogy egyre inkább a szolgálat szelleme jellemezze életedet. Te szolgálj másokat, és ne engedd, hogy téged szolgáljanak.
Vajda Ferenc 52 éves, két gyermek édesapja. A Szent István televíziónak nyilatkozva elmondta, már szülei is Jézus szeretetére nevelték, később egyre inkább érezte a lelki adományokat, amik végigvezették az úton eddig a napig.
Aztán így az idő elteltével először zenei szolgálat alakult ki, aztán később az oltár melletti szolgálat akolitusként, és aztán így folyamatosan plébános úr segítségével, biztatásával egyre inkább kialakult bennem, hogy igenis van hivatásom, van eféle hivatásom, úgyhogy ilyen megfontolásokból, és hát a Szentlélek erejéből jutottam el idáig, hála az Úrnak.
A felszentelt diakónus megköszönte az érseknek, hogy eljött, hogy kiszolgáltatta neki a szentséget. Elmondta, törekszik majd arra, hogy az Egri főegyházmegye hűséges szolgája legyen, és kérte a főpásztort, imádkozzon érte és az egyházközségéért. A szentmisében beöltözött, fogadalmat tett, ajándékként pedig megkapta az evangéliumos könyvet, amely, mint elhangzott, az egyház kincse, hogy ezentúl ő is hirdesse a jó hírt. Az eseményen jelen volt mások mellett Szabó Zsolt, 60 és térsége országgyűlési képviselője, valamint Juhász István, Apc polgármestere. Újévi körlevelében hívta Ternyák Csaba egriesek találkozóra az egyházközségi képviselőtestületek tagjait május 10-ére az Egri Bazilikába. Az egésznapos programon előadások hangzottak el, majd az érseki szentmise után orgonakoncert, tanúságtételek következtek. Az ünnepi programon elsőként a házigazda Csizmadia István plébános köszöntötte a jelenlévőket. Juhász Ferenc pasztorális helynök előadásában a képviselőtestületek működéséről, szolgálatáról, lelkiségéről szólt. Mint mondtam, a jövőt munkálják ezek a hívek, akiknek feladata, szolgálata, a misszió, a liturgia és az eszközök biztosítása területére is kiterjed. Urbán Márta, az Egri Főegyházmegye levéltárosa, Csepellényi György Pálos vértanú boldoggavatási eljárásáról tartott ismertetőjében elmondta, 2024. február 1-én hivatalosan is elindult a folyamat egyházmegyei szakasza. A 350 évvel ezelőtt meggyilkolt szerzetes tisztelete a mai napig élénken él számos településen. Dr. Szabko Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, a boldogavatási eljárás egyházmegyei posztulátora úgy fogalmazott, maga is nagy tisztelője Csepellényi Györgynek. Rámutatott, a boldogavatásnak az is hozadéka lehet, hogy a katolikus megújulás egy példáját állítják az egyházközösség elé, és ezért imádkozva saját megújulásunkat is előmozdíthatjuk. Dr. Rass Csaba teológiai tanár a Bibliában olvasható jubileumok kapcsán foglalt össze a Szentírás erre vonatkozó történeteit, tanítását. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a Főegyházmegye papságának képviselőivel. Szentbeszédében a húsvéti szent háromnap kapcsán úgy fogalmazott, az egyház liturgiáján végighúzódó eseménysort minden ember megtapasztalhatja saját életében, és ez a misztérium is nevel bennünket a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban. A főpásztor elmondta, amikor a találkozóra hívta a közösségek tagjait, nem gondolta, hogy egy nagy hálaadó szentmise lesz ez egyben. Hálát adunk Ferenc pápáért és 14. Leó pápáért, akire úgy tekintünk, mint reményünk gyümölcsére. Az új pápa szava is arra utalnak, hogy a világnak nagy szüksége van Krisztus világosságára, tette hozzá. Leó pápa első szentmisén mondott tanításában kinyilvánította, hogy világító toronyá az üdvösség bárkájává szeretné tenni az egyházat. Ternyák érsek rámutatott, a keresztény ember soha nem adja fel, és tudja, hogy segítenie kell másokat is az üdvösség felé vezető úton. Ebben munkatársai Krisztusnak a képviselőtestületi tagok, a hitoktatók és még sokan mások, és köszönet illeti őket ezért. Az egyház hajója új kormányost kapott Leó pápa személyében, akiről csodálatos gyorsasággal döntöttek a bíborosok, és ez jó jel, jelentette ki a főpásztor. A Leó név oroszlánt jelent, a Szentpéter Bazilika homlokzatának középső erkélyén egy szelíd, megrendült embert láttunk, mégis biztos, hogy ő oroszlán lesz továbbra is Isten szolgálatában. A Szentlélek csendben készítette fel őt erre a szolgálatra, pontifex, vagyis hídverő feladat vár rá, hidat építeni Isten és ember, ember és ember között. Ternyák érsek kiemelte, történelmi tapasztalat, hogy a legnehezebb időkben is erőt ad a pápához tartozás, melyet az Egri Bazilika freskója is kifejez. Az ábrázolás mutatja, hogy az Egri Székesegyházból zarándoklatok indulnak, történelmi alakok Szent István vezetésével és népviseletbe öltözött hívek Capik Gyula érsek nyomában a Szent Péter Bazilikához. Az 1950-ben készült alkotás arra utal, hogy az akkori hatalom mindent megtett, hogy a magyar katolikus egyházat elszakítsák Rómától, és ezzel szemben kifejezte a pápa iránti hűséget. A főpásztor úgy fogalmazott, kevesebben vagyunk a templomokban, és fogynak a fiatalok is innen, mégis a megújulás számos jele látható, mert az emberek szívében megvan az igény az Istennel való találkozásra, és ez hitből és imádságból fakad. Az érsek kiemelte, a képviselőtestületi tagok a papok legfontosabb munkatársai, szükség van a támogatásukra, tanácsukra, segítségükre. Elmondta még, a Szent Éva reményéve, és erre hívja fel a figyelmet a Székesegyházban a Göncről származó zarándok kereszt, mely emlékeztet, Jézus Krisztus keresztáldozatával áttörte a halál falát, és átjáróvá tette számunkra az örökké valóság felé, zárta tanítását a főpásztor. A találkozó az ebédszünet után orgonakoncerttel, tanúságtételekkel folytatódott, majd a Lorettói litánia elimádkozása után szentségi áldásban részesültek a jelenlévők, aztán Ternyák Csaba egriesek zárszavával véget ért az esemény. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzércsoport szervezésében május 15-én csütörtökön 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A motto az apostolok cselekedeteiből: megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, amikor leszáll rátok. Május 24-én szombaton a mezőkövesdi Szent László plébánián működő F6 karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös remény zarándokai szentév eseményeihez, idei elmondatuk: legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül, elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunk reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogónkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. Már elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program internetes és Facebook oldalain meg lehet találni. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos program kínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. A nyitó szentmisét ebben az évben Ternyák Csaba egri érsek celebrálja majd. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások lesz a program része. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak majd az eseményre. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor, Gronda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A Debreceni Egyetem férfi kosárlabda csapata ismét megvédte bajnoki címét a Nemzeti Egyetemi Bajnokságban. Az asztali tenisztől a kosárlabdán át a cselgáncsal bezárulag számtalan sportágat kipróbálhattak azok, akik ellátogattak Nyíregyházán a Fit Város rendezvényre. Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, fogalmazott Révész Máriusz Tiszabecsen, a harmadik vízitúra konferencián. 19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán az országos leánybajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem férfi kosárlabda csapata ismét megvédte bajnoki címét a Nemzeti Egyetemi Bajnokságban, és már sorozatban harmadik alkalommal hódította el az aranyérmet. Nagy Lajos együttese az elődöntőben magabiztosan verte a Miskolcot, a fináléban pedig dacolva a hatalmas győri hajrával végül 83-77-re diadalmaskodott. Az asztali tenisztől a kosárlabdán át a cselgáncsal bezárólag számtalan sportágot kipróbálhattak azok, akik ellátogattak Nyíregyházán a Fit Város rendezvényre. Volt városrészek és munkahelyek közötti verseny is, emellett élsportolók népszerűsítették saját sportágukat, amint egy 3000 főt megmozgató eseményen. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
Harmadjára rendezzük meg a Fitváros rendezvényét. Én azt gondolom, hogy annyi elemet tudtunk most felsorakoztatni, ami még eddig nem volt, és mindenki meg fogja találni saját magának kedvére valót, úgyhogy sportolhat mindenki. Két versenyt hirdettünk meg, a legfittebb munkahely és a városrészek bajnokságát. Ezek a versenyek már lezajlottak, én azt gondolom, hogy ennek is hatalmas érdeklődése volt. Nagyon sokan próbálták ki a Ninja Warrior pályát, amit természetesen most már minden ide látogató megkóstolhat, megpróbálhat. Továbbá a gyerekek pedig pecsételőpontokon gyűjthetik a pecséteket az aktivitás alapján, és majd a tombola sorsolás végén természetesen értékes ajándékokat fognak kapni.
Most pedig Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Nagyon örülök neki, hogy a Fitvárosi már harmadik alkalommal kerül megrendezése. Nagyon fontos, hiszen itt nagyon sok sportágat ki tudnak próbálni a gyerekek, a fiatalok, akár sportágat is tudnak választani. Ez lehetőség a szakembereknek is, lehetőség a szülőknek, a gyerekeknek, és az, hogy Nyíregyháza ennyire sportos, ez megmutatkozhat akár az egészségi állapotban is, hiszen nem csak az élsport fontos, hanem a szabadidősport, az, hogy mozgásgazdagon éljünk. Ugye egyetlen egy eszközünk van a kezünkben, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni, az nem más, mint a sport. És hogyha a szülők sportosak, a nagyszülők sportosak, akkor bizony ez egy nagyon jó példa lehet a gyerekeknek. És pont beszélgettem szakemberekkel, hogy vidéki városok közül talán a legsportosabb Nyíregyháza. Ez annak is köszönhető, hogy az itt élők tudják azt, hogy milyen fontos a mozgás, és olyan létesítményeink is vannak, amelyben szeretettel el lehet küldeni a gyermekeinket, biztonságban lesznek, és tudjuk azt, hogy a legjobb körülményeket biztosítják, akár a sportágra vonatkozóan, akár pedig maga a mozgáshoz. Úgyhogy azért is fontos egy-egy ilyen esemény, mert nagyon sok család kiérkezik, nagyon sok gyerek, és egymástól példát tudnak venni, vagy vannak példaképek, olimpiai bajnokkal is találkozhatnak a gyerekek, és igen, tudják dönteni azt, hogy merre induljanak el, és mi lesz az, ami nap mint nap elkíséri őket. Ugye a 21. században vagyunk, nagyon rohanó világunk van, az informatika teljesen ott van a gyerekek életében, rengeteget ülnek, akár az iskolában, akár a délutáni mozgás helyett is válasszák a képernyő előtti ülést, és ebből ki kell őket mozdítani. Ezért nagyon fontos egy-egy ilyen esemény, ami azt szolgálja, hogy bemutatkozik a sportág, lehet más csinálni, egy közösségteremtő erő maga a sport, és ezzel lehet úgymond a gyerekeket egy kicsit aktívabbá tenni. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a jövőre nézve, hogy az ő egészségük meglegyen, hiszen az ő kezükbe fogjuk adni a mi jövőnket, és ezért Nyíregyháza nagyon-nagyon sokat tesz.
A rendezvényen részt vett Újvári Zoltán, a BMX válogatott tagja is.
Válogatott csapattársammal, Ficsor Kornéllal leszünk ketten ezen a mai 20 perces bemutatón, és igazából a sportágat szeretnénk népszerűsíteni. Van egy nagyon szép, egész nagy ugratunk, amin sok trükköt meg fogunk tudni mutatni, és reményeim szerint tényleg nagyon látványos lesz. Szerintem manapság egyébként megint kezd egyre nagyobb fényt kapni, mind itthon, mind külföldön, hiszen olimpiai sportágá vált már a BMX freestyle. Ez természetesen nem veszélytelen, mivel extrém sport, magasan vagyunk a levegőben, azért elég sok a rizikófaktor, így ez akár tud egy kicsi gátat okozni abban, hogy valaki kipróbálja magát, vagy nem. De például ez is egy felfújhatós érkező, így hogyha elesünk rajta, akkor nem tudjuk annyira megütni magunkat. Nyilván most már vannak azért biztonságosabb módjai annak, hogy ebben a sportágban is tanuljunk.
Újvári Zoltán beszélt az idei szezonjáról is.
Én már márciusban elkezdtem az idei versenyi szezont egy litvániai versennyel, azóta volt már magyar kupánk Debrecenben, onnan sikerült is az első helyet elhozni, és a továbbiakban még Montpellierben lesz világkupa fordulónk, az idei első ráadásul. Utána nyár az egész lyukas lesz, aztán majd ősszel pedig Európa-bajnokság, világbajnokság, még két világkupa, meg még kisebb versenyek, az lesz majd egy kicsit húzósabb.
Szintén jelen volt a nyíregyházi diszkoszvető Szikszai Róbert.
Tavaly évben is részt vettem, most idei évben már végigmentem a Exatlon pályán is, és most ugye a honvédséggel is részt veszünk ezen a rendezvényen, de ugye már délután edzés van nekünk, nem állunk meg. Hál' Istennek a tavalyi műtét után teljesen, én úgy gondolom, hogy rendbe jöttem. Formám szerintem jó, idei évben már 60 méter fölött dobtam télen, ami nálam még nem fordult elő, úgyhogy bizakodó vagyok a szabadtéri szezonnal. Elég késő lesz most a világbajnokság szeptember közepén, ezért mindenki úgymond kicsit később kezd el versenyezni. Júniustól indulnak be azok a versenyek, ahol meg lehet szerezni majd a szükséges pontokat a kijutáshoz. A magyar bajnokságot is most augusztus közepére tették, a VB miatt később lesz, és ugye az egy B-kategóriás verseny, ott jó pontokat lehet majd szerezni.
Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, több mint 3000 kilométer hajózható vízünk van, mondta Révész Máriusz Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. Az aktív Magyarországért felelős államtitkár hozzátette, az ország egy víziturisztikai paradicsom lehetne, ezért fogadta el a kormány nemrég a nemzeti víziturisztikai stratégiát. Klemenc Henriket, a Magyar Víziturisztikai Szövetség elnökét hallják.
Szakmai előadások ezek, de inkább történetmesélések, régi dolgok, régi tradícióknak a újból bemutatása. Olyan igazi, nagyon-nagyon hardcore, kemény szakmai téma talán nincs is most ezen a konferencián.
Most pedig Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallják.
A víziturisztikai stratégiában azt a célkitűzést fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év alatt szeretnénk megkétszerezni a vízitúrázók számát Magyarországon. Ma a vízitúrázás, a gyalogtúrázás és a kerékpártúrázás után a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Körülbelül ilyen 7-8% vízitúrázik Magyarországon. Hát ezt szeretnénk 2035-re 15-16%-ra emelni. A komplex fejlesztések az több irányban is komplex kell legyenek, tehát hogy például a vízitúrázásnál és a kerékpártúrázásnál is csak hálózatban szabad gondolkozni, mert hiába fejlesztünk egy pontot, hogyha se felette, se alatta a következőt nem fejlesztjük, akkor nem fog ez működni, tehát útvonalakat kell fejleszteni, nem megállópontokat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy amikor egy víziturisztikai megállópontot fejlesztünk, akkor azt nem csak a víziturisztikának fejlesztjük, hanem minden egyes víziturisztikai megállópont az egyben kerékpáros megállópont, jobb esetben akár lovas turisztikai vagy gyalogos megállópont is lehet, tehát a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy egy megállópont az egy komplex fejlesztési pont legyen.
19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán az országos leány vízilabda bajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. Szakács Rolandot, az Aquaese elnökét hallják.
Az Aqua Sport Egyesületnek sikerült megpályáznia a tehetséggondozó fordulót az U13-as leány fordulóban, és a szövetség jóváhagyásával most Nyíregyházán szervezik és szervezzük le. Ilyen még nem volt Nyíregyházán, hogy az utánpótlás képzésben az U13-as leány csapatoknak az összes olyan egyesülete, akik felnőtt csapatokkal rendelkeznek, illetve már régóta ott vannak szakmailag is a rendszerbe, képviseltetik magukat most itt Nyíregyházán. Büszkék vagyunk arra, hogy mi ezt itt rendezhetjük és szervezhetjük, és elsősorban arra, hogy azok a nagy csapatok, akik most itt vannak, megismerhetik a várost, megismerhetik ezt a gyönyörű úszodát, és láthatják, hogy itt milyen szakmai élet, illetve munka megy.
Szakács Roland beszélt az Egyesület U13-as leánycsapatáról is.
Az U13-as csapatunkról tudni kell, hogy 2 éve neveztünk be ebbe a bajnokságba. Először vegyes csapat találtunk az Egerrel közösen, majd az egri kislányokat próbáltuk nélkülözni, és saját nyíregyházi, saját nevelésű játékosokat a csapatban tartani. És tavaly évben, illetve már az idén a akvás kislányok vannak teljes egészében a csapatunkban. Egy közepes, vagy egy kicsit alatta lévő szintet képviselnek még a nagyokhoz, itt értem a Fradi, a KSI, a BVSC, vagy az UVSC-nek a csapatait, de dolgoznak, ott vannak az edzéseken, és legalább ebben a hangulatban, hogy belecseppennek, ők is érzik, hogy hova lehet fejlődni. Büszkék vagyunk arra, hogy ebbe is részt tudunk venni. Most az igazolt versenyzők száma 157 játékos, illetve vannak még a hobbi játékosok, mellette meg még van a felnőtt OB2-es férfi csapat. A leány az a körülbelül olyan 25%-a az igazolt versenyzőknek. Próbálunk folyamatosan toborozni, próbálunk mindig megszólítani olyan kis úszó gyerekeket, akik itt az úszásoktatásban részt vesznek, hogy próbálják ezt a csapatsportot kipróbálni. Helyek közel sikerrel, sok munkával jár, és azért most nehezen vállalják a tanulás mellett a gyerekek, de nem panaszkodunk, mindig van hova fejlődni. Az eredmények azok nagyon hektikusak, vannak olyan csapatok, amivel nagyon meg vagyunk elégedve. Az országos bajnokságban a gyermekcsapatunk veretlen, eddig tényleg a tabellát vezetés mindenkit megvertek, akár hol jártak az országban. A serdülők most kezdenek magukra találni, és büszkék lehetünk rájuk is. Meg mindenkire büszkék vagyunk, csak nem úgy jönnek ki azok az eredmények, vagy edzésmunkák, amiket mi ezt elvárnánk. Az ifik azok a továbbtanulás miatt folyamatosan gondban vannak azzal, hogy mindig mozsolódnak be gyerekek. Vannak olyan játékosaink, akik eligazolnak, most is van olyan, aki az Egerbe fog menni a fiúknál, illetve Gödöllőre az egyetemi csapatba. A régiós korosztályukban, az Észak-Keletbe, meg az az alap, ott az a belépő, ahol mindenki első körben szerepel a bajnokságot tekintve, ott nagy létszámmal mindenkit játszhatunk, és majd onnan kerülnek fel az országos bajnokságba.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Téged néztelek én, újra téged néztelek én, azon a fényképünkön. Nem látlak már, nem bánnám, ha néha rám szólnál, mert néha, ha felkelek éjjel, tisztán hallom a hangod még. Téged néztelek én, az első nyár idején, néha csak rám bámultál, mintha máshol lennél. Téged néztelek én, ahogy állsz a tér közepén, mögötted én várok még, mintha ott sem lennék. És itt a megfakult a sápadt arc, az összekulcsolt kéz, mögötted állok, semmit sem látok, pedig már.
néztelek én, újra téged néztelek én, azon a fényképünkön minden mást eltéptél.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.